Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Szabó Ferenc, igazgató úr, a Szilárdjáról Református Gimnázium és Kollégium vezetője. Köszöntelek, Feri, nagy szeretettel.
Köszöntelek én is, Ági, és a kedves hallgatókat is.
Intézmény indulás szeptember, azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés fölvet minden intézményben. Beszélgetni fogunk a Szilárdi Gimnázium indulásáról, évkezdéséről, de mivel újként köszönthetlek itt az igazgatói poszton a Szilárdi Gimnáziumban, egy kicsit mesélj magadról, talán a hallgatók is kíváncsiak arra, hogy hogyan is indult a te élettörténetet, hiszen nagyon szorosan összefonódik a református gyülekezet életével.
Kiskunhalasi születésű vagyok, és 1990 ködös októberén léptem be először a református parókia kapuján, és azóta tartozom a gyülekezethez.
Közel 32 éve.
Így van, közel 32 éve. 94-ben konfirmáltam, és az akkor újrainduló református gimnáziumban, mint második éve működő egyházi iskola, kezdtem meg a középiskolai tanulmányaimat, és itt is érettségiztem.
Azt tudom, hogy neked nagyon szoros kapcsolatod volt a gyülekezettel is, tehát magával, a hittel, a vallással gyakorlatilag nem az iskolában találkoztál. Kezdjük evel, hány éves voltál, amikor a gyülekezethez kapcsolódtál?
11 éves voltam, amikor oda kapcsolódtam. Még Nagy István tartotta nekünk a városi hittanórákat hétvégenként, és aztán, mikor ő elköltözött Kiskunhalasról, elment a következő szolgálati helyére, akkor Bödecs Pál vette át ezeket a hittancsoportokat, és ő is készített fel bennünket a konfirmációra. Majd középiskolás koromban Vince István volt az iskola lelkész, aki az akkori ifjúságnak, fiatalságnak szervezett ilyen ifjúsági alkalmakat, ifjúsági csoportokat, és hát oda jártunk ebbe a csoportba. Többen is, mind a gimnáziumból, mind pedig a város többi középiskolájából egyaránt. Nagyon jó közösségek, alkalmak voltak a nyári táborokra, szívesen emlékszem vissza.
Tehát tulajdonképpen neked az, hogy a Szilárdit választottad gimnáziumként, ebben jelentős szerepe volt, hogy a gyülekezethez tartoztál, ha jól érted, gondolom.
Igen, így van. A tiszteletes úr akkor egy komoly reklámot, propagandát végzett ott a hittanosok között is, és hát többen választottuk abból a városi hittancsoportból ezt a gimnáziumot, a felsővárosi iskolából jöttek az évfolyamra, akkor még Szűcs József általános iskolából jártak oda a hittancsoportba, Kertvárosiból, és hát ők aztán többen is ide a Szilárdiba jöttek tovább tanulni.
A gimnáziumi évek hogyan teltek, illetve hát a pályaválasztásról mesélj.
Nagyon emlékszem rá, amikor 95-ben különvált a két gimnázium, az állami és az egyházi Szilárdi. Előttem van az a mondjuk úgy, hogy lepusztult vagy lelakott épület, amire akkor már nem nagyon költött a város, hiszen egy teljesen új vadonatúj épületet kapott a Bibó István gimnázium. Előttem vannak mind a szülők, mind pedig a tanároknak az az elkötelezett és áldozatos munkája, amit akkor végeztek. Emlékszem, hogy a függönyöket a szülők mosták ki sok teremben, vagy mondjam, hogy jó néhány teremben nem volt villanykapcsoló, vagy tönkre ment, ezeket cserélni kellett. Tehát ilyen apróságok, amire ma már nem is gondolnánk, és hát meg lehet nézni, hogy most hogy néz ki ez az iskola, a fenntartó folyamatos és gondos felügyeletének, elszántságának köszönhetően egy nagyon szépen felépített, felújított infrastruktúrájában. Hát nem is egyedülálló, de tényleg jól kiépített iskola országos szinten, összehasonlítva a többi református iskolával, leginkább velük tudom összehasonlítani, mert ilyen helyeken jártam idáig.
A pályaválasztásod évei hogyan alakultak? Miként tanultál tovább?
Mikor leérettségiztem, akkor Szegedi Egyetemen kezdtem meg a tanulmányaimat programozó matematikusként, ez egy alapképzés volt, és utána a mesterképzésben informatika tanárként tanultam, illetve református vallástanárként, ez a Debreceni Egyetemnek kihelyezett tagozata volt Szegeden. Az egyetemi évek után önkéntesként töltöttem el két évet Hollandiában, illetve az azt követő két évben pedig a feleségemmel Angliában éltünk, de akkor már nem önkéntesként, akkor már dolgoztunk, nyelvet tanultunk, pénzt kerestünk, világot láttunk.
Tulajdonképpen akkor neked az egyházi múltad meghatározta, meg gondolom vallástanárnak nem akárki jelentkezik, viszonylag ritka párosítása az informatika tanári szakkal.
Igen, ez nagyban közrejátszott. A hittantáborokban voltam segítő, a gyermekhittantáborokban, amik azóta is nagy népszerűségnek örvendenek minden nyáron, ott több éven keresztül voltam segítőként jelen, illetve azok az ifjúsági alkalmak, mind a tanévközben, mind pedig a nyár folyamán, illetve a hittanórák, amelyeket személyesen is ugye átéltem, motiváltak nagyban a választásra, illetve a programozó matematikus alapképzéshez választható mesterképzések közül az informatika tanár volt a legkézenfekvőbb, amikor én már azért láttam, hogy nem azon a pályán fogok elhelyezkedni, hanem inkább emberekkel, fiatalokkal szeretnék foglalkozni, akkor az volt a legkézenfekvőbb választás.
Jöjjön most egy kis szünet, Szabó Ferenc igazgató úrral, a Szilándiáról református gimnázium és kollégium vezetőivel beszélgetünk tovább, életpályáról, illetve iskolai évkezdésről.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést a Szilárdi Gimnázium iskola kezdéséről, illetve új igazgatójával, Szabó Ferenc igazgatóúrral beszélgetek. Említetted, hogy feleségeddel együtt először 2 évig Hollandiában, majd feleségeddel együtt 2 évig Angliában önkéntesként majd dolgoztatok is. Ott milyen tapasztalatokat szereztél?
Hollandiában elég nehéz helyzetekbe csöppentünk bele, mondhatom így, hogy mind a ketten. A feleségem pedagógiai asszisztens volt egy általános iskolában, ahol egy része a diákságnak hétköznapi diákokból állt, egy kisebb része pedig fogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos gyerekek voltak, és az ő integrálásuknak a folyamatába vettő részt. Én szexuálisan bántalmazott gyerekeknek a nevelő otthonában voltam egy segítő, illetve egy olyan kis állatfarmon segítettem, dolgoztam, ahol a kisállatok gondozása óra rendbe iktatott feladata volt azoknak a problémás, nehezen kezelhető, leginkább háborús övezetből menekült gyerekeknek, akik ott éltek, abban az iskolában jártak. Nem volt könnyű feladat, egyik sem. Voltak nagyon nehéz helyzetek, illetve olyan pillanatok, amikkel hát nem igazán tudtam mit kezdeni. Aki már találkozott ilyen típusú gyerekekkel, az nyilván át tudja érezni ezeket a nagyon nehéz helyzeteket. A második évben pedig olyan felnőttekkel találkoztam, éltem együtt egy ilyen közösségben, akik bármilyen furcsa, de úgy nőttek fel, hogy nem tudták például azt, hogy hogyan kell bevásárolni, a hétköznapi egyszerű élethez milyen szükségletei vannak az embernek, és hát őket kellett így megtanítgatni arra, hogy akkor van ennivaló a hűtőben, hogyha elmegy az ember és a boltba bevásárol, ami nekünk hétköznapi, de számukra nem volt az, ők ezt felnőttként kellett, hogy megtanulják. Angliában pedig hotelben dolgoztunk mind a ketten, ilyen családi luxus hotelben kezdtük a pályafutásunkat, és aztán egy kis tapasztalatgyűjtés után pedig ugyanígy egy másik hotelben folytattuk tovább a pincér, illetve étteremvezetői megbízásainkat. Nem volt könnyű feladat, de azt azért megtanultuk és megláthattuk, hogy azért külföldön, mondjuk Angliában sincsen éppen kolbászból a kerítés, tehát azért nagyon jó volt egyrésztről ez a tapasztalat, másrésztről nyelvet tudtunk tanulni, egy kis pénzt tudtunk gyűjteni, úgyhogy Magyarországon így tudtuk elkezdeni az önálló életünket. Az soha nem volt tervben, hogy külföldön maradjunk, hogy ott éljünk egész életünkben. Bár mostanában a kislányunk szokta kérdezgetni, hogy miért nem maradtunk ott, és akkor, hogy ott járhatna iskolába, de hát azért nyilván ez nem ilyen egyszerű. Szerettük volna, hogyha a családtagjaink ismerik a gyerekeket, úgy élünk, úgy nőnek fel az unokák, hogy ismerik a nagyszülőket, időt töltenek velük. Ugye ez mindenképpen szempont volt nekünk, meg hogy a nyelvet, a kultúrát azt mindenképpen lássák, ismerjék, úgy nőjenek föl, hogy ez azért az életük része.
Ugyanakkor ezek az évek biztosan nagyon sok tapasztalatot jelentettek, akár nyelvtudásban, akár más kompetenciákban. Amikor visszaérkeztetek, hogyan folytatódott az életed?
Én itt a gimnáziumban kezdtem tanítani, egy év után osztályfőnök lettem egy osztály kérésére, akinek az osztályfőnök elköltözött Kiskunhalasról, az nagyon meglepett.
Elég fiatalon hány éves voltál?
Igen, akkor 30 éves voltam, 31. Ez az osztály szerette volna, hogy én legyek utolsó évben az osztályfőnökük, egyből egy végzős év, szalagavató, táncokra készülés, ballagás, érettségi. Nyilván egyből a mély vízbe, azért nem volt könnyű ez a helyzet, és aztán osztályfőnökséggel folytattam is, majd igazgatóhelyettes lettem. És
mikor lettél igazgatóhelyettes? Mennyi éve, hány éve?
2012-ben lettem igazgatóhelyettes, párhuzamosan az osztályomat még elballagtattam, és akkor azóta, tehát 2015 óta pedig pótosztályfőnökként segítem azoknak az osztályfőnöknek a munkáját, akik erre megkérnek, amit szívesen is csinálok, így közelebb vagyok hozzá, közelebb vagyok egy osztályhoz, jó kapcsolatot tudok kialakítani a diákokkal, több diákkal, mint a hány órában taníthatok, mert igazgatóhelyettesként és igazgatóként is kevesebb órában tanítanak a vezetők, de ez mindenképpen egy jó tapasztalat közöttük lenni, megismerni őket, minél több diákkal ismerettséget kötni, ez egy jó lehetőség erre.
Közel 10 éves igazgatóhelyettesi tapasztalatod után idén igazgatóként működsz a gimnáziumban. Nyilván sok tapasztalatot szereztél vezetőként, helyettesként. Milyen tapasztalatokat szereztél, illetve milyen most igazgatónak lenni? Tehát mi a különbség?
Ha valaki elkezd egy új szakmát, vagy akár a munkahelyén egy új kinevezés, vagy új típusú feladatokat végez, akkor az mindig kihívásokkal teli. Így volt ez 10 évvel ezelőtt is, amikor igazgatóhelyettes lettem. Most az utódomnak próbálom a lehető legtöbb segítséget megadni, hogy neki könnyen menjen ez, illetve vezetőként, akár igazgatóhelyettes, akár igazgató az ember, azért mindig találkozik olyan helyzetekkel, amikre nem lehet feltétlenül előre felkészülni. Ez most sincsen másképpen, és 10 évvel ezelőtt sem volt ez máshogyan. Most is vannak olyan helyzetek, amiket meg kell hirtelen oldani, gyors döntéseket kell hozni. Nyilván nem én hozom ezeket a döntéseket kizárólag egyedül, vagy legtöbb esetben egyedül, de van nyilván, ami engem terhel az én feladatom, hogy én döntsem el, ami most mindenki számára egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lesz az energia árakkal, ez persze összefüggésben van azzal, hogy mire mennyit költhetünk. Itt az iskolán belül egyházi intézményként, egyházi fenntartó intézményként mi egészen másképpen gazdálkodunk, mint az állami iskolák. A kollégák részéről azt érzékeltem idáig, hogy nagyon támogatóak, segítőkészek, amint egy helyzet, egy feladat, egy nehézség, egy probléma előjött, és kértem segítséget azonnal rövid időn belül. Tényleg 1-2 órán belül már jött is a segítő válasz, tehát egy pozitív attitűdű, jó hangulatú segítőkész nevelő testülettel dolgozunk együtt. És hát nyilván az abszolút az ő érdemük, hogy ha van valami sikere ennek az iskolának, tehát ez nem feltétlenül az én sikerem, hanem ez a nevelőtestületé.
Szabó Ferenc igazgató úrra beszélgetünk a Szilándiáról, református gimnázium és kollégiumból, hiszen 10 év igazgatóhelyettesi munka után igazgatóként folytatja működését. Maradjanak velünk, iskola kezdésről fogunk beszélgetni tovább a Szilándiban.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést a Szilándiáról, református gimnázium és kollégiumról, illetve egy kis életútriportot is készítek egyben Szabó Ferenc igazgatóval, hiszen idén szeptembertől ugye téged köszönhetünk igazgatóként itt a testületben. Hát itt egy kicsit a korodról beszélgettünk, talán egy férfival könnyebb a koráról beszélni, ugye 42 éves vagy most, ami talán egy nagyon ideális idő, hiszen van már tapasztalat, de még rengeteg energia is van benned, hiszen fiatal ember vagy. Hogy látod te ezt?
Teljesen jól összefoglalta, de ehhez nem is nagyon tudok hozzátenni sok mindent. Azért ebben a nagyon gyorsan változó világban és az oktatás rendszere körüli bizonytalanságban, hercehurcában azért most kell egy lendület, talán most van az az életszakasz, az életkor, amikor ezt így nyugodt szívvel felmerem vállalni. Lehet, hogy 10 év múlva, 15 év múlva már nem lesz hozzá ekkora energiám, meg lendületem, de a legjobb tudásom szerint most próbálom ezt a feladatot elvégezni, és hát ebben az is benne van, hogy én hálás vagyok ennek a gyülekezetnek, ennek az egyházközségnek, aki fenntartja ezt az intézményt. Az mind azért a sok vállalásért, hogy még a nehéz időkben is fenntartották egyrésztről ezt a gyülekezetet, a lehetőséget biztosították a városban, a hittanra járásra, a családoknak, a rendszerváltás előtt is már, de rendszerváltás körüli időkben. Úgyhogy az én vállalásom az egyfajta szolgálat is ebben a nehéz időszakban, amiben most vagyunk. Szolgálat, illetve hát egyfajta ilyen hála ennek a gyülekezetnek, és én így tekintek erre most. Illetve én ezt az iskolát nagyon szeretem, nagyon jó volt a légkör, amikor én itt tanultam, szívesen emlékszem vissza erre az időszakra, mint ahogy még sokan mások abból a korosztályból, de ahogy az elmúlt években így fegyelgetem a visszajáró diákokat, ők is nagyon nagyon szívesen gondolok vissza 10-15-20 évvel ezelőtti időszakra, amit itt töltöttek, 4 évet, 6 évet, 8 évet, ki mennyit. Ennek a helynek mindig a szellemisége nagyban meghatározta a nevelőtestületet is, illetve a diákságot is. Nagyon pozitív, jó élményeim vannak a diákokkal kapcsolatban az elmúlt időszakból is, úgyhogy én azt gondolom, hogy van, amit nem lehet erőltetni, csak úgy magától így adja magát, és ez akár agályos is lehet.
Eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy akár hálaként is tekintesz erre, mert magam is így éltem át, hogy rengeteg ajándékot kaptam fiatal koromban, és valahogy akár a hittantáborokban, akár az iskolai munkában, akár a rádióban azt érzem, hogy szolgálni kell, ezt vissza kell adjam, ezt a sok jót, amit én kaptam. Eszembe jutott az az igei idézet, amit az évnyitókor mondtál, akár megosztatnánk a hallgatókkal.
Ez a római levélben olvasható Pál apostol, vagy a katolikusok emlegetik Szent Pál, a római levél 9. fejezetében írja, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Az Isten kegyelméről olvasható rövid szakaszban találjuk az Új Szövetségben.
És akkor ezt magadra vonatkoztatod?
Igen, ezt így gondolok erre, meg így gondolok erre a vállalásra, erre a szolgálatra, úgyhogy szívesen emlegetem fel magamban ezt az ige szakaszt.
No, hát itt rengeteg nehéz helyzetet oldottál meg ugye fiatal korodban, amikor külföldön ilyen nagyon nehéz helyzetben lévő gyerekeket segítettetek, vagy felnőtteket. Ahogy említetted, az idei tanév sem lesz egyszerű, semmelyik oktatási intézménynek, ugye akár a rezsiválság miatt, akár az oktatásban zajló nehézségek miatt. Hogyan indul ez az év, milyen tervekkel indultok a tantestülettel együtt?
Bár szeptember van, azért még visszalépnék egy pillanatra. Augusztus végére, augusztus 27-én volt a Református Iskolák Országos Tanévnyitója Hódmezővásárhelyen, ahol Maruzsa Zoltán államtitkár úr köszöntötte a fenntartókat, illetve intézményvezetőket. Hát annyit mondott röviden a tanévre előre tekintve, hogy a kormányzat egyelőre jelenléti oktatásra készül. Azt mondta, hogy a diák helye a padban, a tanári a katedrán van. Hát ezt most, hogy a szilárdisra le kellene fordítani, akkor azt mondanám, hogy a tanár helye a diákok között van, mert mi azért, ha csak tehetjük, a diákok között vagyunk. És azt kérte az államtitkár úr, hogy az oktatás ügyéről ne a bulvár sajtóból, a médiából tájékozódjunk, ha csak lehet. Nyilván ott fenntartók, intézményvezetők voltak jelen, de ez szerintem mindannyiunk nyugalmának megőrzése érdekében, szerintem mindenkinek szólhat ez a kérése. A szülőket, illetve az iskolához kapcsolódó partnereket időben és mindig tájékoztatjuk az esetleges komolyabb változásokról. Mi is úgy készülünk erre az évre, hogy jelenléti oktatás lesz. Ezt valami rendkívüli esemény írhatja felül, mint ahogy ezt az államtitkár úr is megosztotta velünk. De hát, ha rendkívüli esemény van, akkor nyilván online oktatásra át fogunk állni, ebben már van jó tapasztalatunk. Itt az iskolában gyakorlottak vagyunk ebben. Én nem mondom, hogy ez zökkenőmentes, a jelenléti oktatást nem lehet kiváltani online oktatásra, lesz mindenki jól tudja, tanárok, szülők, diákok egyaránt, de amit csak lehet, addig mi mindenképpen a jelenlétire törekszünk. Így aztán most az őszi szünetig, amíg nem indul el a fűtésszezon, addig a lehető legtöbb tanítási órát meg fogjuk tartani. Tehát most a tanítás van a prioritásban. Az egyéb programokat, azokat későbbre, tehát versenyeket, amiket mi szervezünk, vagy bármilyen olyan programot, ami egy-egy osztályt, évfolyamot érint, azt a későbbi időszakra toltuk át, hogy a tanítás az ne sérüljön egyáltalán.
Szabó Ferenc igazgató úrral beszélgetünk a Sziládi Áron Református Gimnázium és Kollégium évkezdéséről. Maradjanak velünk, folytatjuk zene után.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést a Sziládi Áron Gimnázium évkezdéséről, illetve Szabó Ferenc igazgató úrról egy kicsit életútriportot készítettem, hogy megismerjék a hallgatók is az iskola új igazgatóját. Évkezdés kapcsán beszéltél arról, hogy nyilván jelenléti oktatásra készül az iskola, és igyekszik minél több tanórát megtartani. Sokan emlegetik a rezsit. Mielőtt konkrétan az iskolai programokról beszélgetnénk, milyen konkrét tényeket lehet tudni a rezsivel ezzel kapcsolatban, mint egyházi intézmény?
Hogy milyen konkrétumokat, ez nagyon jó a kérdés, ezt nagyon sokan szeretnék tudni szerintem országszerte, hogy van-e már valami biztos, pont a rezsivel kapcsolatban, hát azt, amit tudunk, az egyelőre az a megállapított hőfok, hogy 18 fokon kellene tartani a hőmérsékletet, az eddigi előirányzott 20 helyett, hát majd meglátjuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni tartani, és hogy ez mennyire lesz komfortos, az biztos, hogy a diákoknak, tanároknak egyaránt fel kell majd rendesen öltözniük. Arra törekszünk a fenntartó, hogy a lehető legjobb gázárat, illetve gázszolgáltatót találja meg a következő időszakra, hát lehet nyilván pályázni hosszabb, rövidebb időszakokra. Az biztos, hogy gáz nélkül nem maradunk, illetve a villany ellátottságunk is biztosított, hála a napelemeknek. Ettől függetlenül azért spórolnunk kell, oda kell figyelnünk diákoknak, tanároknak egyaránt, és hogy így figyelgetem a termeket, üres termeket is, vagy ahol tanóra van, azért ahol csak lehet, odafigyelnek erre a kollégák, lámpát szünetekben lekapcsolják, szellőztetnek ügyesen, tehát hogy megbeszéltük a diákokkal is, úgyhogy én remélem, hogy ezzel tudunk valamennyit majd spórolni, amikor a fűtésszezon is beindul.
Mik lesznek az idei tanévnek a programjai, amit már láttok? Ugye mondtad, hogy a tanulásra fókuszáltok, de ezen kívül nyilván vannak már tervek, esetleg iskolán kívüli vagy más rendszerű oktatásról.
Vannak már tervek, az iskolában futó Erasmus programnak köszönhetően egyéni, illetve csoportos mobilitások is lesznek ebben a tanévben. A kisebb, illetve nagyobb diákcsoportok utaznak külföldre, Dublinba, Írországba, Malagára, Spanyolországba, illetve a többi programunk, Erasmus programunk utunk is szervezés alatt van. Tanárkollégák is utaznak továbbképzésekre Európai Uniós országokba, ezeket is már szervezik a kollégák.
Körülbelül mennyi diák fog tudni utazni?
Körülbelül olyan 120-130 diák fog utazni ebben a tanévben, jövő nyárig. Ez nyilván tanítási időt is jelent, illetve a szünetekben is utaznak a diákok, tehát a nyári szünetben is lehet majd utazni, illetve a kollégák tekintetében is, a szünetekben, illetve van, aki tanítási időben megy majd ezekre a továbbképzésekre. Határtalanul pályázatot, ha lehet, akkor mindenképpen szeretnénk majd kihasználni külföldi utazásra. Eddig az iskolából elég sok osztály ment már Erdélybe, volt egy osztály Felvidéken, amelyik én vagyok a pótosztályfőnök, ez nagyon szép emlék nekem, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek az erdélyi utak mellett a Felvidéket, illetve erdélyi iskolába mennek még diákjaink, kis gimnazisták ebben a tanévben, úgyhogy az osztály kirándulások mellett, illetve az egyéb rövid idebb kirándulások, programok mellett azért elég gazdag és változatos lehetőségeket biztosítunk a diákoknak. A 11-es osztályfőnökök elkezdték már szervezni a Terrorháza Múzeum látogatását, erre általában október 23-a kapcsán a körül utaznak föl a diákjaink.
A szalagavatók rendje is megváltozott néhány év óta, részben a Covid miatt is előre csúszott, azok hogy állnak?
Készülnek már a táncokkal az osztályok, illetve az évfolyamok. Nagyon jól haladnak a táncok, a szűk keresztmetszet nyilván nálunk a tornaterem. Kérdése a hely, a helyszín, ahol táncolhatnak, ahol gyakorolhatnak a diákok. A dékáni sportcsarnokában tervezzük továbbra is a szalagavató bál megrendezését, a szalagtűzőre pedig itt a díszteremben kerül majd sor. A másik nagy rendezvény, amit most már pár éve megszervez az iskola, az a Sziládi Kupa. Szokott időben január elején lesz majd a dékáni sportcsarnokában.
No, hát ezek a csodálatos tervek, reméljük, hogy mind meg fog valósulni, így a beszélgetés vége felé, ugye két kisgyermekes apukat, most mióta ugye igazgatóként működsz, mennyi energiád marad estére?
Az elmúlt napokban én vittem a gyermeket reggel az iskolába, ez mindenképpen egy jó indítás, egy jó start a napnak, délutánonként pedig, amikor hazaérek, hát van, amikor korábban sikerül, van, amikor később, de azért a gyerekekkel próbálok lehető időt tölteni, meg a hétvégeket így szervezni. Hát az elmúlt hétvégén szombat-vasárnap együtt voltunk a szüreti forgatagban. A gyerekek feltalálták magukat, az adott lehetőségek, azok nagyon jók voltak, nagyon jó szervezés volt, úgyhogy péntektől vasárnap estig ott töltöttük az időnket.
Ott kardoztál, láttam, gyakoroltál a nehézségek leküzdésére.
Igen, kardoztunk, zokni bombákat dobáltunk, másik apukákkal, kollégákkal együtt ott bekapcsolódtunk a gyerekek játékaiba. Úgyhogy a saját gyerekeimmel is próbálok annyi időt tölteni, amennyit csak lehet így emellett a munka mellett, de hát ez nyilván ez tudatosság, ez tudatos döntések kérdése, úgyhogy én erre azért próbálok figyelni.
Befejezésül sokan tudják rólad, hogy kedvenc sportod a falmászás, és most nem arra gondolunk, hogy az idegességtől, hanem van egy nagyszerű sport, ami elképesztően jól ki tud kapcsolni, és nagyon erősít. Mióta űzöd, és tudod-e most űzni majd?
2009 óta van a gimnáziumnak egy 6 méteres, 3 utas felsőbiztosításos sportmászófala. Azóta tartok sportmászó szakköröket itt az iskolában, elsősorban a szilárdis diákoknak. Meglepő módon lányok is vannak. Én nem gondoltam volna az elején, hogy ennyi lány fog majd érdeklődni, és a lányok is nagyon ügyesen másznak a mászófalunkon. Versenyre szerettünk volna menni, de az első Covid hullám ezt keresztbe húzta, úgyhogy egy tehetséges diákunk azóta elballagott, egy másik pedig most 12-es, én remélem, hogy a 12-essel eljutunk majd ebben a tanévben a mászóversenyre. Igazából én ezt csak hobbiként csinálom, tehát nincsen nagy karrierem, nagy mászó múltam, engem kikapcsol, gyerekekkel lehet közben beszélgetni, elmesélik örömeiket, nehézségeiket, bánataikat, egyfajta kötetlen kikapcsolódás, ahol nincs jegy, nincsen semmilyen kötelezettség, kinek mennyi fér bele a idejébe, energiájába, azon a délutánon annyit próbálunk kihozni belőle. Ez egy kötetlen foglalkozás, ahová rendszeresen és szívesen járnak az elszánt diákok. Nyilván nagyobb létszámmal indulunk szeptemberben, és akkor a tanév végére, vagy hát igazából már a következő hónapokban, őszi szünetre már azért nagyjából beáll a létszám, és a tanév végére pedig azért az a kemény mag marad, aki komolyan és szívesen csinálja.
Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, kívánok nagyon sok sikert igazgatóként, illetve a Szilárdi Gimnáziumnak sikeres tanévet. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.
Szabó Ferenc igazgatóval beszélgettünk, a Szilárdi Áron Református Gimnázium és Kollégium vezetőjével, iskolaévről, életútról. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.